hasak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nagypénteken délelőtt telefonos megbeszélést folytatott egymással 14. Leó pápa és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során a Szentatya jó kívánságait fejezte ki a húsét ünnepek alkalmából, és megerősítette közelségét az ukrán néphez. Ezt követően a felek áttekintették a humanitárius helyzetet, hangsúlyozva annak sürgető fontosságát, hogy biztosítsák a szükséges segélyeket a konfliktus által sújtott lakosság számára. Kitértek tovább a humanitárius jellegű kezdeményezések előmozdítására irányuló erőfeszítésekre is, különös tekintettel a foglyok szabadon bocsátására. Végezetül megújították azt a reményüket, hogy a nemzetközi közösség elkötelezettségével és közreműködésével a lehető leghamarabb sikerül elérni az ellenségeskedések beszüntetését, valamint egy igazságos és tartós békét. 14. Leó pápa és Iszak Herzog Izrael állam elnöke közötti telefonbeszélgetésre is sor került húsét alkalmából, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. Megerősítették, hogy minden lehetséges diplomáciai párbeszédcsatornát újra kell nyitni a most zajló súlyos konfliktus lezárása érdekében, szem előtt tartva egy igazságos és tartós békét az egész Közel-Keleten. Hangsúlyozták a civil lakosság védelmének fontosságát, valamint a nemzetközi jog és a humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdítását. Újabb iráni drón és rakétatámadások érték a Perzsa-öböl több országát. A kuvaiti energetikai minisztérium közölte, súlyos anyagi károk keletkeztek egy sótalanító üzemben, emellett találat ért egy olajfinomítót is. A szaúdi védelmi minisztérium beszámolt arról, hogy az ország légvédelme megsemmisített 6 ellenséges drónt, az Egyesült Arab Emírségek szintén azt közölte, hogy légvédelme elhárított több támadást. Bakrányban megszólaltak a légoltalmi szirénák, és a hatóságok felszólították a lakosokat, hogy menjenek védett helyre, azt nem közölték, hogy történt-e támadás. Az amerikai elnök közösségi oldalán a True Social-on arról írt, egy kis idő kell még, könnyedén meg tudják nyitni a hormuzi szorost. Donald Trump hozzátette, elhozzuk az olajat és egy vagyont keresünk. Az elnök szerint ennek hatására ömlene az olaj az egész világra. A New York Times amerikai tisztviselőkre és az iráni állami médiára hivatkozva azt írta, Irán lelőtt egy amerikai F-35-ös vadászrepülőgépet az ország felett. A gép két fős legénységének sorsa egyelőre nem ismert, de az Egyesült Államok kutatómentő műveletet indította meg keresésükre. Miközben Európa több repülőterén már az üzemanyag hiány jelei mutatkoznak, Budapesten nyugodt a helyzet, írja az Index. Lóga Máté, a Budapest Airport ZRT elnöke azt mondta, érthetetlen számára, hogy mi alapján sorolják hazánkat a sérülékeny országok közé, hiszen az idejévre vonatkozó beszerzések jelentős részét már előre rögzítették. A közel-keleti konfliktus és a hormuzi szoros körüli bizonytalanság azonban az egész kontinens légi közlekedését megingathatja. A JP Morgan friss elemzése szerint az olajpiac kritikus ponthoz érkezett, a közel-keleti feszültségek hatására az árak meredek emelkedés előtt állhatnak, ami az egész világgazdaságot megrázhatja. A szakértők szerint rövid távon drasztikus drágulás jöhet, miközben egy elhúzódó konfliktus akár újabb globális energiaválságot is elindíthat, írja a bank alapján az Index. A jövő héten még a választás előtt Magyarországra jön J.D. Vance. Az amerikai alelnök április 7-én kedden érkezik Budapestre, és szerdáig itt is marad. Ahogy néhány héttel ezelőtt a szintén Magyarországon járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter esetében is történt, Orbán Viktor ezúttal is közös sajtótájékoztatót tart a Trump adminisztráció képviselőjével. Az eseményre a Karmelitában kerül sor kedden 13 óra 20 perces kezdéssel. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem várható, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Püspök kenyér.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Püspök kenyér című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Orosz Atanáz atyának, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökének nagypénteki gondolatait hallgathatják meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Jézus Krisztus csak nem 2 évezrede a zsidó pászka ünnep idején meghalt értünk. Szeretett engem és önmagát adta érettem, mondja róla Szent Pál apostol. A megtestesült ige tudta már jó előre, hogy baj volt, és időről időre baj is lesz velünk. És mégis megelőlegezte felénk a szeretet legnagyobb megnyilvánulását. Megtestesülve életét adta értünk. Amikor keresztre feszítették, amikor szinte mindenki elhagyta, akkor ellenállás nélkül mindenkiért áldozta fel Isten emberi életét. Mert ő, mint leölt bárány, szeliden szeretett, és szeret mindegyikünket. Egy későbbi apostola abban látta Jézus küldetésének lényegét, hogy a halál által lerontsa a halált osztó hatalmú ördögöt, és megszabadítsa azokat, akiket a halál félelme egész életükön át rabszolgaságban tartott. Ez ma a sokakra kiterjedő háborús rettegés és halálfélelem idején igencsak aktuális üzenet. A keresztre feszített Jézus még a halálban is hasonló lett hozzánk, hogy irgalmas és hűséges főpap legyen Isten előtt, hogy kiengesztelje a nép bűneit. Így, mivel ő maga is elszenvedte a kísértést, segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek. Kísértést, sőt, óriási megpróbáltatást szenved ma az egész világ. De jó tudnunk, hogy még a teremtő igének a megváltónak is bőven kijutott ebből. Nem csak akkor, amikor megtestesülve étlen szomjan járta végig a Szent Földet, segítséget és gyógyulást ígérve a hozzá folyamodóknak, hanem amikor nagy pénteken mindenkitől elhagyatva került a keresztre. Illetve valahányszor ellenfelei azóta is a sírba kívánják, örökre halottnak akarják nyilvánítani. Kezdjük Jézus feltámadását ünnepelni, hogy megszabadítva sokunkat a halálfélelemtől, újból életre kelve a saját életéből kínál meg bennünket. Hiszen azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. A leölt bárány jó pásztorként biztosította tanítványai számára a boldogabb élet lehetőségét, mert a királyi széken trónoló bárány lesz a pásztoruk, az élet vizének forrásához vezeti őket, a Jelenések könyvének egy nagyszerű víziója szerint. Az ő feltámadása nem egyszerűen egy halott életre keltését, hanem az élő Isten teremtő közbelépését jelenti, amelyet tanítványok sokasága tanúsít. Mielőtt Lázárt feltámasztotta, már farkas szemet nézett a halállal. De saját feltámadása teljesen különbözik Lázárnak vagy Jairus leányának feltámadásától. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, írja szeretett tanítványa. Ezért Jézus halálának is az ő feltámadása fényében van értelme. Nekünk pedig az esemény tanúi azt üzenik, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve. Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben. A Krisztussal Istenben elrejtett élet azt is jelenti, hogy hétköznapjaink immár Isten jelenlétében zajlanak, aki megszenteli mindennapjainkat. Ahogy Pál apostol máshol meg is fogalmazza, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Sokféleképp részesedhetünk Krisztus feltámadásának ragyogásából. A fényes Isten arcról most már ránk ragyog Isten fénye, hogy újjáteremtő erejét megtapasztalhassuk. A húsvéti hitben újult erővel vállalhatjuk az élet védelmét Istennek tetsző módon. És a húsvéti hitben vállalhatunk teljes felelősséget egymásért, hogy minden körülmények között áldozatosan küzdjünk az igazságosságért és szeretetért. És hogy emberségesek tudjunk lenni mindenki felé. Ez a húsvéti hit érzékenységet tud kialakítani a szegények, betegek felé, és mindenkit hív a testvériességre. Testvéreinket valójában nem azért kapjuk, hogy megerősítsék azt, akik már vagyunk, hanem hogy átalakítsanak minket, vallotta Assisi Szent Ferenc, akinek halála 800. évfordulója okán most szentévet ünneplünk. A feltámadott Krisztussal már elérkezett Isten szerető országa, aki pedig ezt testvériesen építi, az úton lesz Isten országa teljessége felé. Húsvét fontos üzenete tehát az, hogy hittel csatlakozzunk a feltámadt Krisztushoz, és a tőle kapott erővel együtt is tartsunk ki. Sőt, minden rosszal szakítva, a Szentlélek által növekedjünk a szeretetben, és így építsük a feltámadt Krisztus országát, a szeretet civilizációját. Teljünk be azzal a ragyogással, amelyet a megújuló természet is sugároz. Az ablakainkon betűző tavaszi napfény csak jelképes kifejeződése annak a földön túli világosságnak, ami az Istené, és ami a föltámadott Krisztustól árad ránk. A görögkatolikus egyház húsvéti éneke szerint a feltámadt Jézus még a sírban lévőknek is életet ajándékozott. Krisztusnak az alvilágba való leszállását ábrázolják azokon a húsvéti ikonokon, amelyek a halál fölött győztes megváltónak az ószövetségi elhunytakkal való találkozását mutatják be. A föltámadottnak életerős karja még az elernyedkező ősszülőknek is átadja erejét és az életet. De még inkább átadja a benne rejlő élet teljességét híveinek. Húsvét azt is jelenti, hogy peremre szorulva, vagy megöregedve sem lettünk elfelejtve. Isten és a feltámadt Jézus törődik velünk, boldog életet szán nekünk. Megadja az esélyt arra, hogy újra levegőhöz jussunk, hogy jobb életünk legyen. Ő előbb szeretett minket, és Isten gyermeki szabadságot adott nekünk. Így mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény, ahogy ezt Szent Pál állítja. Feltámadása mindent és mindenkit kibékíthet az Atyával. Az új teremtés eseményét Jézus Krisztus egyházában tapasztaljuk, közösen élhetjük át. Ő bennünket is megszabadít a bénító halálfélelemtől és korunk egyéb nagy betegségeitől. Segítsünk hát egymásnak, hogy az önzetlen szeretet tiszta fénye és öröme húsvét utára is megmaradjon, és hogy Isten kedve szerinti keresztényekké váljunk. Ez tegyen igazán és végérvényesen szabaddá és boldoggá bennünket, a feltámadt Jézus tanítványait.
Nagyon köszönjük, Püspök atya, a húsvéti gondolatait. Sajnos társadalmunkban elindult egy ilyen tendencia, hogy minthogyha az emberek, családok menekülnének az ünnep elől, wellness hétvégére mennek, ahelyett, hogy megélnék a húsvétot például, hogy ne kelljen otthon fűzőcskézni. Püspök atya, ennek ellenére miért bátorítja a keresztény híveket, akár görögkatolikus híveket, hogy éljék meg a húsvétot, és igenis készítsenek pászkás kosarat, és vigyék el megszenteltetni?
A menekülés igencsak kétértelmű, hiszen nagyon sokan már régóta készülnek, befizettek, mert azt gondolják, hogy nagyobb boldogságot tudnak elérni ott, ahol több pénzt költenek magukra és a pihenésükre. Ám ez általában nem így szokott bejönni. És hogyha ebből a tervezésből Istent és Isten tiszteletét kihagyjuk, akkor nagy valószínűsége van annak, hogy visszájára fordul ez a nagyon fontos elvárás. Mióta Jézus Krisztus tanítványai ünnepelni tudnak, Jézus föltámadását együtt ünneplik meg. És itthon vagy a pihenőhelyen erre óriási szükség van, hogy összegyűjjünk, együtt dicsérjük a föltámadott Krisztust. Azért is bíztatjuk itthon maradásra azokat, akik még nem szánták el magukat, akik még nem fizettek be, hogy tudják teljes szívvel és lélekkel átélni azt az örömet, amelyet hagyományos módon liturgiáink is kifejeznek és közvetítenek a hívő közösség egészében. A húsvéti örömünket fokozza az, hogy asztal közösségbe kerülhetünk. És ez mindenkelőtt a Szent Eukarisztia vételét jelenti, de ahogy a maga az ünnep megnevezése is jelzi, a hús nélküli hosszú hetek után a húsvét egy olyan ünneplést is jelent, amelyben sajátos, korábban még számunkra ki nem jutó ételek kerülnek az asztalra. Ilyen az a pászka, amely kifejezetten a húsvét ünnepére készül, és olyan az a húsvéti sonka vagy bárányhús, amelyet megáld a pap. Ősi hagyomány, hogy étkezés előtt áldást kérünk, de itt szentelt vízzel hinti meg a pap azokat az eledeleket, amelyek a pászkás kosárba kerültek, és a hosszú böjtelés után biztosak lehetünk benne, hogy az étkezés Istennek tetsző, áldott módon zajlik.
Nagy szombaton a görögkatolikus egyház milyen szertartást végez? Mi a különlegessége?
A nagy szombat délutáni szertartásunk a hajdani éjszakai virasztásnak a megelőlegezése. Görögkatolikus egyházunkban ugyanúgy, mint az ortodox egyházakban is, elő van írva nagy szombat délutánra az a nagy alkonyati zsolozsma, amely már egy ünnepi Szent Bazil liturgiához kapcsolódik, és amelyben átöltözünk a böjti színű szomorúságot sugárzó ruhákat levetjük, és a Szent Liturgia kellős közepén átöltözünk hófehérbe, a föltámadás ragyogó fényébe. A változás tulajdonképpen már a föltámadást elővételezi. Igen, a föltámadásról szóló evangéliumot olvassuk föl, és attól a pillanattól már a húsvét örömében folytatjuk a közös liturgikus ünneplést. Sokfelé babérleveleket szórnak a szertartás közepén, a templomokban, a győzelem jelvényeiként. Mi is így ünneplünk egész egyházmegyénkben, már nagy szombat délután, nagy szombat este felé a föltámadás örömét megjelenítve. Aztán éjfélkor azt a sajátos körmenetet tesszük meg, amely nem csak katolikus, hanem ortodox vidékeken is a föltámadásnak a kirobbanó nagy örömét egyetemessé teszi. Megjeleníti a sötétben megjelenő fényt, a föltámadás ragyogását. ez az éjféli szertartásunk jelenti az áttérést a bőjtből a húsvét örömére, az asztal közösség felé.
A feltámadási szertartásban van egy rész, amikor a pap a kereszttel ráüt a templomnak az ajtajára háromszor. Ennek mi a szimbolikája?
Egy nagyon érdekes színjátékot varázsoltak a keleti liturgiába a körmenet végén, a belépés kapcsán. Nem csak ráüt a pap a kereszttel a templom ajtóra, hanem a zsoltárok ihletésére egy sajátos párbeszéd folyik a körmenetet befejező papság, és egy templomon belül még őrzőnek számító ember között. Emeljétek föl ti alvilági erők a kapuitokat, hogy bemenjen a dicsőség királya. A zsoltár vers arra emlékeztet bennünket, hogy az Ószövetség elhunytjai az alvilágba érkeztek az ószövetségi hit szerint, és ennek az alvilágnak a kapuit Jézus Krisztus érkezése törte föl. Tehát amikor a kereszttel a kapun kopogtatok, akkor egyúttal Jézus Krisztusnak az alvilágba való leszállását jelenítem meg, és ez a kis párbeszéd akár elhangzik, akár nem, valamiképpen a zsoltároknak a korábbi proféciáit jeleníti meg, amelyek Jézus Krisztus leszállását és győzelmét jövendőlték meg.
Ugye Püspök atya is egyetért azzal, hogy a nagybőjtünkből is következtethető, hogy mennyire lesz átélve a húsvétunk.
Igen. Nagyon érdekes, hogy az a homília, amelyet templomainkban az éjféli szertartás után felolvasunk, egy aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított szent beszéd, arra utal, hogy most már aztán jöhet mindenki, akár betartotta a böjtöt, akár nem, mert Jézus Krisztus feltámadása egyetemes meghívással jár. Persze, aki nem tartotta meg a böjtöt, valószínűleg el sem jön meghallgatni ezt a homiliát, és nehezebben kapcsolódik a közös ünnepléshez. De a homiliának a fő üzenete az, hogy még akik a 11. órában ébredtek arra, hogy Jézusnak szolgáljanak, hogy Isten színe előtt dolgozzanak, azok is megkapják Istentől a bőséges kegyelmet, csak mozduljanak ebbe az irányba.
Ha így visszagondolok, régebben is volt, hogy húsvétkor azért az emberek igyekeztek legalább egy évbe egyszer eljönni. Püspök atya, a székesegyházba szokott idegen arcokat látni ilyenkor?
Igen. Nem csak azért, mert olyan arcok ezek, amelyeket soha senki nem lát templomban, hanem azért is, mert vannak, akik erre a különleges ünneplésre éppen a székesegyházba készülnek, és akkor találkozunk. De nagy örömet jelent számukra is, és számunkra is.
Miért fontos, hogy meggyónjunk húsvét előtt keresztény emberként?
A tisztulás az embernek az egyik legfontosabb, régóta óhajtott cselekvése, amely nem csak ő magán múlik, hanem azon a felülről jövő közbelépésen is, amely a szennyet, a piszkot, a bűn által okozott szennyfoltokat is maradéktalanul eltávolítja. A keresztények hite szerint Isten az, aki erre képes, és a katolikus hitünk szerint Isten a papoknak hatalmat adott arra, hogy bűneik megvallását, a gyónást meghallgatva feloldozzanak azoktól a bűnöktől és azoknak a szennyfoltoknak a terhétől, amelyek az élet poros útjain összejöttek. Nagyon fontos, hogy legalább az ünnepek ünnepe húsvét előtt tudjunk meggyónni, de akiknek nem volt még erre módjuk, azokat is bíztatom, hogy valamikor a húsvét ünneplés során merjék Isten színe elé tárni szívüknek a nehézségeit, gondjait, és kérjék a bocsánatot, akár a Szent Gyónás keretében, akár egyéni imádságaikban.
Remélem, nem veszi tolakodásnak ezt a kérdést, de van olyan gyerekkori húsvéti emléke, amire szívesen szokott visszagondolni?
mindegy gyerekkori húsvétra szívesen emlékszem vissza, és a pászka szentelés nekem, mint egykori minisztrásnak dupla örömet jelentett. A kicsi falunkban, a templom udvaron az a sok száz pászkás kosár, amelyet boldogtalan előkészített a nagybőjt utolsó napjaiban, hát örömre derített, ma is örömmel emlékezem rájuk.
Végezetül püspök atyával nemrégiben egy nagyon szép élmény történt, a Romzsa Tódor püspök atyáról készült film bemutatása kapcsán. Összetudnál foglalni, hogy ki is volt Romzsa Tódor, és miért is különleges ez a film?
25 éve avatták boldoggá azt a kárpátaljai püspököt, aki egészen fiatalon halt, mártír halált. És annak ellenére, hogy halála immár 70 éve megtörtént, most derültek ki olyan részletek a titkosszolgálati eddig eldugott jelentésekből, hogy a hatalmas szovjet-orosz birodalommal szemben igazából ő volt a kihívó, akit nem tudtak meggyőzni, akit semmi módon nem tudtak arra kényszeríteni, hogy vallását egy másik egyházban gyakorolja, és aki a saját korábbi tanítványait, a kárpátaljai papokat is egytől egyig arra késztette, hogy ellenálljanak az üldözők kísértéseinek. Tehát most találtak rá azokra a dokumentumokra, amelyek szerint Moszkvában egyértelmű döntés született arról, hogy ezt a meggyőzhetetlen embert, akit nem tudnak az ortodoxia felé áttéríteni, ezt likvidálni kell. És az ő megöletésének terve egy rettenetes gyilkos terv volt, mégis ahogyan ő személy szerint megélte az üldöztetését, az agyonveretést, és amiből mégis csodás módon élve keveredett ki, utána pedig a kórházi ápolás során újra bekövetkezett merényletet, az számomra, számunkra a nagypéntek húsvétre utaló titkát tartalmazza. Ezért is volt ez az egyetlen film, az ő életéről szóló film, az, amit tavaly is megnéztem, és az idén is megtekintettem, én ritkán nézek filmet, és most már harmadszor láttam a Romzsa Tódor filmet, amelynek a mottója az, hogy Krisztusért meghalni, annyi, mint az örök életbe belépni. Az a szenvedés, amit ő az agyonveretés után a kórházban átélt, és végül belehalt, az a szenvedés a Krisztus Urunk nagypénteki szenvedésére emlékeztet sokunkat. Most a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége az általános iskolás 7-es, 8-os gyerekeket hívta meg a Művészetek Házába ennek a filmnek a megtekintésére, és izgultam egy kicsit, hogy ennek a filmnek nagyon-nagyon komoly jelenetei hogyan érintik meg ezeket a még tanuló fiatalokat. Néhány mondatban fel is készítettem őket arra, hogy ami csúnya beszédet hallanak ott a kommunista tisztek szájából, azt ne jegyezzék meg, viszont ami jó, azt jegyezzék meg ebből a filmből. És sokuk visszajelzéséből és az ottani légkörből egyértelműen leszűrtem, hogy ezeknek a 5-es, 8-os fiataljainknak a lelkét mélyen megérintette ennek a püspöknek a helytállása, a mindhalálig tartó hűsége és szelítsége. Úgyhogy számomra is megerősítést jelentett, és már a nagypénteki titoknak, a húsvéti titoknak egyfajta elővételezését ez a filmnézés itt a Miskolci Művészetek Házában.
Nagyon köszönöm püspök atyának még egyszer a húsvéti gondolatait. Áldott húsvétot kívánok önnek és a pap testvéreknek.
Nagyon szépen köszönöm, én is a hallgatóknak, mindnyájuknak. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Püspök kenyér című műsorunk, melyben Orosz Atanázatjának, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökének nagypénteki gondolatait hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Keresztút.
Kedves hallgatóink, Thomas Merton, Uram, követni akarlak című keresztúti elmélkedését a Szent István Rádió és Televízió munkatársai olvassák fel.
Uram, ebben az órában, gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején te magad szenvedted végig ezt az utat, mennyei atyád iránti engedelmességből és irántam való szeretetből. A legnagyobb gyötrelmet vállaltad magadra, hogy bűneimért vezekelj és a világot megváltsd. Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetért. Világosíts meg, hogy hibáimat fölismerjem és leküzdjem őket. Szent keresztutad, amelyen most követni szándékozlak, legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája. Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás nagy művének munkatársává. Mária, szenvedésekben erős édesanyád, legyen a kísérőm. Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját.
Első állomás. Jézust halálra ítélik. Pilátus az emberektől való félelmében igazságtalanul ítél. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet, szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy háborogsz, ha néha csak egy szóval is megbántanak? Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni fogok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom, és ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok beszélni.
Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Az üdvözítő önként hajol le nehéz keresztjéért. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadít meg téged. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához oly erősen. Hogy jaj veszékelsz, ha csak egy kis keresztet is el kell viselned? Könnyebb betegséget, minden igyekezeted ellenére bekövetkező sikertelenséget, félreismerést. Tárd ki te is karodat, vedd válladra a keresztet, és az üdvözítővel együtt hordozd a magad és fele barátaid üdvözülésére. Uram, adj erőt, hogy a szenvedést, amelyet te küldesz rám, vonakodás nélkül, kitartóan és örömmel viseljem. Mutasd meg, milyen önkéntes áldozatot hozzak, amellyel neked örömet szerezhetek, és általa új emberré válhatok.
Harmadik állomás. Jézus először roskad le a kereszt alatt. A teher nehéz, az üdvözítő lassan kimerül, az út köveire rogy, s a kereszt rázuhan, új erőt gyűjt mégis és talpra áll. Rád gondol, és bűneidre melyekért vezekelni akar. Uram, összeestél a kereszt alatt, amelyet én raktam válladra, most látom, milyen borzalmas dolog a bűn, hogy miattam ekkora szenvedést vállaltál. Add, Uram, kegyelmedet, hogy a kísértésnek még nem késő bátran ellenálljak, s kerüljem a bűnre vezető alkalmakat, hiszen az én bűneim nyomtak le téged az út porába.
Negyedik állomás. Jézus találkozik édesanyjával. Mária követte fiát, s anyai szíve mélyéig együtt szenvedett vele a keresztúton. Így érkezett el az a pillanat, amikor fájdalmas tekintetük találkozott. Mária szívét a fájdalmak tőre járta át, s ezért érti meg ő a te szenvedéseidet is. Sötét gondok kínoznak, vagy halálos bűnterhe nyomaszt? Fordulj ő hozzá, a szomorúak vigasztalójához, a bűnösök menedékéhez. Ő oda vezet fiához, a szenvedő megváltóhoz. Uram, szenvedésed óráiban vigasztalást találtál édesanyád tekintetében. Milyen jó eső érzés megértő emberek lelelni. Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértő, tapintatos legyek embertársaimhoz, főként szüleimhez, testvéreimhez, barátaimhoz, ha szenvedni látom őket.
Ötödik állomás. Cirenei Simon átveszi a keresztet. Az üdvözítő oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezető úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus Urunk keresztjét. Simon habozik, de vállára veszi az Úr terhét, ezért jutalmul megkapta később a hit kegyelmének ajándékát. Íme így jutalmazza meg az Úr azokat, akik önként segítenek a szenvedőkön. Minden megkínzott, agyongyötört, elfáradt ember szeméből a kereszthordozó Krisztus tekint rád, segíts rajta, ahogy tőled telik. Uram, nyisd fel szememet, hogy észrevegyem magam körül az emberek szenvedését, ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem erőmhöz mérten enyhítsek keresztjük terhén. Ha sokat nem tudok is tenni, de amennyi tőlem telik, örömmel megtegyem.
Hatodik állomás. Veronika letörli kendőjével Jézus verítékét. Veronika csekély szolgálatot tett az üdvözítő szenvedéseinek enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendőjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr. Ha a legkevesebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jó téteményért. Olykortán könnyedén elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradtságodba kerülne egy köszönő szó. Uram, te nagyon fontosat mutattál meg nekem, az igazi hála erényét. Uram, add, hogy elsősorban irántad töltsön el szívből jövő mély hálaérzet, mert végső soron a te kezedből kapok mindent, és magamtól semmire sem ennék. Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat. Sugározd rám szent arcod vonásait.
Hetedik állomás. Jézus másodszor roskad le a kereszt alatt. A kereszt mind nehezebb lesz, az üdvözítő egyre fáradtabb és gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A maga erejéből kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitől, gyalázkodásaitól kísérve. Az üdvözítő most azokért a bűneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektől oly nehezen tudsz megválni, legfőbb hibáidért. Uram, vétkeim oly erővel nehezednek rád, hogy ismét a földre nyomnak. Nehezen szabadulok tőlük, újra meg újra elkövetem őket. Adj erőt az igaz elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani a bűnnel, amelybe oly gyakran visszaesem.
Nyolcadik állomás. Jézus szól a síró asszonyokhoz. Az asszonyok megrendülnek a szenvedő Jézus láttán. pedig jobban tennék, ha a hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az üdvözítő így szól hozzájuk. Ne engem sírassatok, hanem magatokat sírassátok és gyermekeiteket. Ezzel rá akart mutatni arra, mi nagy jelentősége van a tettnek, s mi kevés a sajnálkozásnak. Add, Uram, hogy az emberek szóbeszédével nem törődve alázatos tettekkel kövesselek. Ne engedd, hogy a kis hitűség és a csüggedés erőt vegyen rajtam, ha lanyhul bennem a lelkesedés lendülete. Sőt, éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.
Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Az emelkedő mind meredekebb. Elérkezett az utolsó útszakasz. Az üdvözítő szem előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki, és rogy össze harmadszor is. Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bűnösökért vezek el. Számukra is ki akarja tárni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékez meg ezekről a szegények legszegényebbjeiről, akik mellékösvényeken tévelyegnek, holott előttük áll az Isten országába vezető út. Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordulnak tőled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az ő számukra sem.
Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Megkezdődnek az előkészületek Jézus keresztre feszítéséhez. Sebekkel borított lázas testéről lerángatják ruháit. Mély keserűség tölthette el az üdvözítőt, de érted, elviseli. Neked akar erőt adni ahhoz, hogy testedet megőrizhess tisztán, szentül. Vezek el az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test. Uram, még ruháitól is megfosztottak. A szemérmedet sértő pűreséggel is vezekelsz. Tarts távol testemtől minden bűnös gerjedelmet. Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjem minden megszentségtelenítéstől. Mindig a szellem és a te kegyelmed munkálkodjon benne. Kerülni fogom a kényelemhez való túlzott ragaszkodást. A te kedvedért kész vagyok a lemondásra. Megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes. Segíts ebben, Uram!
Tizenegyedik állomás. Jézust a keresztre szegezik. Most a legszörnyűbb következik számára. A hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmas helyet a meghaláshoz. Most egyedül kell megküzdenie azzal a keserűséggel, hogy ki van szolgáltatva a durva lelkű emberek kényekedvének. Így adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha a szenvedést társtalanul, magányosan kell elviselned. Uram, mindenedet elvették, most elhagyatva fekszel a keresztfán. Uram, taníts meg a lemondásra. Tudjak egyszerű, szegény és igénytelen lenni. Ha szenvednem kell, ne kürtöljem világgá. Veled, megfeszített üdvözítőmmel együtt akarom gyötrelmemet elviselni, s felajánlani a magam és mások bűneiért.
Tizenkettedik állomás. Jézus meghal a keresztfán. Az Úr most hozza legvégső áldozatát, amely minden eddigit felülmúl és betetőz. Három kínokkal teli órán át viaskodik a halállal, s ekkor kiadja lelkét. Utolsó szavai a mennybe szállnak, az Atyához, akinek akaratát most teljesítette. Az engedetlenség által jött az eredeti bűn a világra, s most az engedelmesség által jön el az emberek üdvössége. Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az üdvözítő kinyilvánítani és tudtodra adni, hogy miért követel tőled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál. Engedelmeskedj, és megszabadulsz minden szenvedélytől. Uram, kereszted lábánál álhatatosan kérlek, ajándékozz meg engem az őszinte és derűs engedelmesség lelkületével. S ha nehéz meghajolnom, pillancs csak szent keresztedre, s jusson eszembe a te gyermeki engedelmességed mennyei atyád iránt. Engedelmeskedni akarok a te parancsaidnak, egyházadéinak, püspökeid, papjaid parancsainak. Azáltal akarok örömet szerezni szüleimnek, elöljáróimnak, hogy az ő parancsaikat is pontosan és hűen megtartom. Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát, és egyesítsd kereszthalálodnak, megváltásod művének gyümölcseivel.
Tizenharmadik állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Mária a szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelső gondja, hogy fia számára méltó nyughelyet keressen. Ekkor jön arimateai József, leveszi Jézus testét a keresztről, és nyílik szóra, de szíve most is azt mondja: lásd, én az Úr szolgáló lánya vagyok, legyen nekem a te szavad szerint. Ez az Isten akaratában való igazi megnyugvás. Uram, ha hitem erősebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária a benned való hitből merítette nyugalmát. Hadd tanuljak tőle csendes alkalmazkodást, ha bajt, szerencsétlenséget küldesz rám. Nem morogva, panaszkodva akarom parancsaidat fogadni, hanem szívesen, türelemmel, kitartással igyekszem teljesíteni akaratodat.
Tizennegyedik állomás. Jézust a sírba teszik. Csak néhány hűséges híve viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van, fájdalmas némaság. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg fölötte. Az áldozat befejeződött, nem sokára itt a húsvét. Eljön egyszer az a nap, mikor téged is sírodhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne félj ettől a naptól. Ha végigjártad az élet keresztútját az üdvözítővel, ő megragyogtatja előtted a húsvéti hajnal boldogító fényességét. Uram, most vége keserű szenvedésednek, itt nyugszol a sírban. De hamarosan felvirrad dicsőséged napja, amikor a bűn, a halál és a pokol fölött aratott győzelmed nyilvánvaló lesz. Az én keresztutam végén is boldog örökké valóság vár a mennyben, amelyet te ajándékozol nekem. Erősíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen te haladsz előttem kereszteddel, s a zászlót, amelyen királyságod felségjelvénye, a Szent Kereszt tündököl, soha cserbe ne hagyjam.
Elhangzott műsorunkban Thomas Merton Uram, követni akarlak című keresztúti elmélkedését a Szent István Rádió és Televízió munkatársai olvasták fel.
Útravaló. Nagyböjti elmélkedés Tronkatti Szent Mária nyomában.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
Amen.
Részletek Tronkatti Szent Mária leveléből. Második rész. Mária nővér ezt a levelet Luisa Vasquetti anya általános elöljárónak írja, melyben egy hosszú utazást ír le az esőerdőn keresztül. A levél kezdete és befejezése hiányzik. Leszállt már az éjszaka, egyre sűrűbb sötétség uralta az erdőt. Hol tölthetnénk az éjszakát? A gondviselés ismét újra időben segítségünkre sietett. Egy suar közeledett felém, és így kiáltott. Mádre, anya, te itt? Nem, nem maradhatsz itt, ismerem ezt az embert. Áruló és sok ember fejét vágta már le. Gyere velem, adok szállást neked. A feleségem sem fogja hagyni, hogy éhes maradj. Gyere, közel a házam, biztos elégedett leszel. Menjünk, szóltam azoknak, akik velem voltak. A segítő szűz Mária küldte ezt a benszülöttet, hogy az életünket megmentse. Majd odafordulva megkérdeztem. Hogy hívnak? Santiago, válaszolta. Ismerem Corbellini atyát, sokszor tanított imádkozni. Nagyon szeretem a szalézi atyákat. Ne félj, gyere nyugodtan a házamba. Nem engedem, hogy bárki is bántson. Holnap mindezbe magam kísérlek el, rendben? De ne felejtsd el, hogy amikor Cuenzából jössz visszafelé, hoznod kell nekem ruhát. Alig, hogy a jósuár befejezte mondandóját, egy rémülten kiabáló, lihegve menekülő asszony futott felénk, akit egy benszülött férfi üldözött, hogy megölje. Néhány pillanattal később megjelent az ajtóban a férfi is, dühött, gyilkos tekintettel. De ó, egy újabb csoda! Amint megpillantott, megnyugodott, alázatosan, szelíden közeledett felém, és így szólt. Taníts meg imádkozni! Ekkor megfogtam a kezét, megmutattam neki a keresztvetést, és ez az áldott jel, mintha vadállatból szelíd bárányjá változtatta volna ezt a szerencsétlen embert. Ó, mennyire éreztem akkor is édes segítő szűzanyánk oltalmát, és mennyi ehhez hasonlót tapasztaltam már meg itt a misszióban. Mennyi, de mennyi veszély vesz körül, milyen kihívásokkal teli a benszülöttekkel kapcsolatot teremteni, akik gyakran elárulnak, vagy a legváratlanabb pillanatban kegyetlenül megtámadnak. Itt talán még inkább, mint máshol, az életünket az őslakosok bosszúja és kegyetlensége veszélyezteti. De Szűz Mária anyai palástjával bennünket betakar, kézen fogva vezet, és a veszélyektől minden pillanatban megment. Ha pedig egyszer meg akarna jutalmazni bennünket a vértanúság koronájával, ó, milyen nagy lenne a mi boldogságunk! Milyen örömmel öntöznénk meg ezeknek az őserdőknek a földjét saját vérünkkel, hogy kihajtsanak a keresztény igazság virágai, amelyek az ég felé vezető utat mutatják majd sok boldogtalan léleknek, akik még mindig az ördögi ellenség rabságában élnek. Aláírás, Tronkatti Mária nővér, segítő Szűz Mária leánya. Istenem, kihez küldesz ma engem?
Könyörögjünk, Istenünk, tekints házad népére, amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus, vonakodás nélkül a bűnösök kezére adta magát, és vállalta a keresztre feszítés kínjait. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.
Nagybőjti elmélkedést hallottak. Közreműködött Bársony Réka nővér, a segítő Szűz Mária leányai intézményének szerzetese és Vince Tamás. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz